Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras magas színvonalú kultúrát, jó reggelt és természetesen hétvégét kívánunk, sőt, bujék mindenkinek, mert hogy velünk ebben az évben először találkoznak, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kíván a stáb. A mai reggeli szerkesztője Brühl Edit, a technikusunk, hírolvasónk és zenei felelősük Madarász Máté, a nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Berek Péter, 2025. január 11-én szombaton tartsanak velünk.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Közel 7000-en tiltakoznak a lomtalanítás átalakítása ellen. Modern hajlék épülhet a soproni rászorulóknak. Hat tagú családot tartottak fogva jogellenesen a tranzit zónában. A 2025-ös év madara a böjti réce. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Közel 7000-en tiltakoznak a lomtalanítás ellen. Január elejére már közel 7000 ember írta alá azt a tiltakozó petíciót, amely a budapesti lomtalanítás átalakítása miatt indult. Az A-hang tömeges levélküldő akciót tervez a MUHU vezérigazgatójának, hogy felhívja a figyelmét az átalakítás problémáira. December közepén indította új kampányát az A-hang, amelyben azt követelik a MUHU-tól, hogy ne szűnjön meg a házhoz menő lomtalanítás Budapesten. Mint írják a petíciójukban, a változás miatt rengetegen fognak majd illegálisan megszabadulni lomjaiktól. A civil szervezet szerint ez sokkal nagyobb szennyezést és kellemetlenséget eredményez, amit sokkal nehezebb szabályozni és eltakarítani időben. Az aláírók azt kérik, ne változtassanak olyan bevált gyakorlaton, ami működik. Ne szűnjön meg a házhoz menő lomtalanítás Budapesten. Modern hajlék épülhet a soproni rászorulóknak. November végén döntött a soproni városvezetés, hogy a Somfalvi úton található önkormányzati tulajdonban lévő telken hajléktalan ellátó központot létesít uniós forrásokból. A hajléktalanok nappali ellátása jelenleg a soproni szociális intézmény épületében működik, számos más szociális feladat ellátás mellett. Az ellátás színvonalas és a jelenkor elvárásainak megfelelő működéséhez szükség van egy új telephelyre. Ebből a célból a Somfalvi úti telken alakítanak ki modern hajléktalan ellátó központot, melynek első ütemeként a nappali ellátás kialakítására kerülne sor. Menedékkérő család nyert pert az állammal szemben a Strasbourgi bíróságon. Hat tagú családot tartottak fogva jogellenesen a tranzit zónában. A hazai hatóságok megsértették négy gyerek és szüleik emberi jogait, amikor jogellenesen tartották fogva és éheztették őket a tranzit zónában. A panaszosokat a Magyar Helsinki Bizottság képviselte. A Strasbourgi bíróság ítélete most kimondta, hogy az állam megsértette a Magyar Helsinki Bizottság menedékkérő ügyfelének emberi jogait. Szemben a kormány érvelésével a tranzitzónás elzárás igenis fogvatartásnak minősül. Mivel fogvatartásuknak nem volt érvényes jogalapja, az önkényesnek és jogsértőnek. A gyerekek fogvatartásának körülménye és a szülők éheztetése szintén jogsértő volt, embertelen, megalázó bánásmódot valósított meg. A családnak összesen 10.000 eurós jóvátételt ítéltek a Strasbourgi bírók. A 2025-ös év madara a böjti léce. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, vagyis az MME 1979-ben indította el az Év Madara programját, melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A több mint 4 évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakosság internetes szavazást a böjti réce nyerte. Ez viszonylag kis termetű réceféle vízimadár hazánkban 2008-tól védett, jelenleg pedig már fokozottan védett.
Időjárás.
Híreink végén pár szó az időjárásról. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután az északi tájak felett már több felhő lehet az égen. Elszortan egy-egy futózápor kialakulhat, de jelentős csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk erős lesz a szél, kora délután 2-6 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap és hétfőn változóan napos, felhős időben lesz részünk. Jelentős csapadék sehol sem várható. Sokfelé szeles idő várható viszont. Reggelente mindenhol fagyni fog, délutánonként pedig 0 és 5 fokra számíthatunk. A híreket Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
A jegyek velem szalad a szem, a harisnyámon. Fut a csigolya, megy a vér, hogy pipálj el a bakancs listámon. Oly nap, süt rám, nincs baj, itt most minden rendben a lét. Könnyű, így jó, leszeged fejjel. A zenére a lábam fürkészed, egetem, ez jobb, mint az életmentő reggeli lattén. Indulhat a napom, ez bűt, mint a szerelem, töltse a nap elemen, reggeli napfény. Megy a Duna, folyik a lé, a szemem elé, a bankszámlákról. Fut a bolond, izad a bölcs, majmok hullanak az akácfákról. Új nap, süt rám, nincs baj, itt most minden rendben a lét. Könnyű, így jó, leszeged fejjel. Mint az életmentő reggeli lattén. Indulhat a napon, ez tűnt, mint a szerelem. Töltse a nap el. Napfény, reggeli napfény, végre jól indul a napon. A házam a banké, a pénzem a házé. Fülembe szól, fut a haragom. A szívem is másé, meg a kutyáké. Végre jól indul a napon. Megy a Duna, folyik a lé, a szemem elé, a bankszámlákról. Fut a bolond, izad a bölcs, majmok hullanak az akácfákról. Új nap, süt rám, nincs baj, itt most minden rendben a lét. Könnyű, így jó, leszeged fejjel. Mint az élet. lendületmentő reggeli lattén. Indulhat a napon, ez tűnt, mint a szerelem. Töltse a nap elemen, reggeli nap.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Arany láz a Civil Rádióban, mert hogy az első témánk az a kaliforniai aranyláz, amely 1848. január 24-én kezdődött, amikor egy kolomai fűrészmalom mellett aranyat találtak. A felfedezés gyorsan terjedő híre mintegy 300 ezer embert vonzott Kaliforniába az Amerikai Egyesült Államok más területeiről, valamint latin-amerikai, európai és ázsiai országokból, valamint Ausztráliából. Erről fogunk beszélgetni Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Ugye filmet azt azért elég sokat láttunk az aranyrázról. Mennyiben hasonlított ez az egész a filmes megjelenítéshez? Tehát tényleg úgy zajlott?
Tényleg úgy tudjuk elképzelni. Ez egy egészen különleges történelmi helyzet volt. Kalifornia épp akkor került át Mexikó kezéről amerikai kézre, és éppen aláírták a békeszerződést, amikor megtalálták a világ legnagyobb aranylelőhelyét. Ez azért elképesztő történet, mert hát ugye Mexikó korábban spanyol kézen volt, Spanyolország pedig más se csinált, mint aranyat keresett az új világba 300 éven keresztül. És az arany ott volt az orruk előtt, csak éppen a spanyolok nem úgy építkeztek, mint az európaiak, tehát nem volt szükségük fűrészmalomra, nem vágták ki a fákat, hanem ilyen téglaházakat építettek, amelyeket agyagot kellett égetni, stb. Ismerjük ezeket a filmekből szintén. És Kaliforniába viszont bevándorlókat váltak, a bevándorlóknak deszka kellett, és ez a Sattel nevű svájci vállalkozó, akinek már rengeteg tönkrement üzlete volt, és rengeteg problémája, az úgy döntött, hogy egy fűrészmalom létesítésével fog meggazdagodni. Ehhez a fűrészmalomhoz viszont ugye kellenek patakok, amelyek hajtják a malomnak a kerekét, és a patakokat pedig nem álltott egy kicsit sűríteni, kiásni, új medvet hozni létre, és így találták meg az aranyat.
Egész pontosan ez hol van ez a koloma?
Ez a... Hogy is magyarázom ezt el? Az American folyónál jó pár kilométer följebb San Franciscótól a hegyekben. Itt állítólag a vulkáni erők nyomták föl az aranyat a hegyekbe évezredekkel korábban, és a erózió, az eső, az lemosta és a patakokba juttatta a vizet. Nagyon érdekes, Amerikában máig hobbiból, játékból látni aranymosókat itt-ott az út mellett a Sziklás hegységben, és magam is láttam egy amerikai utam során, és csodálkozva kérdeztem, hogy mi a fenét csinálnak, aranyat mosnak. Mondom, megél? Nem éri meg, egyáltalán nem éri meg. Egész napos lötyögtetéssel néhány porszemnyi pici arany, de hát ez egy hobbi és egy hagyomány.
De hát igen, Magyarországon is egyébként vannak aranymosók. Mekkora volt ez az aranylelet egyébként, ami ekkora vonzerőt jelentett?
Óriási. Áramlott nem csak az ember, hanem áramlott a tőke is Amerikába, és azt hiszem, hogy néhány éven belül a többszörösét termelték ki abból az aranyból többször se emelnek az értéknek, amit Amerika kifizetett a Guadalupe-hidalgói szerződésben 1848-ban egész Kaliforniáért és Új-Mexikóért. Uh-huh. Ezek után pedig az európai tőke is álmodni kezdett Kaliforniába, egészen új útra tért Amerika története. Amerikai mentalitás megváltozott. Az aranylázig az volt a felfogás, hogy mindenkinek keményen arcaverítékével kell megkeresni a kenyerét, mert az elképzelhetetlen, hogy a kincs az ott heverjen a földön, hogy a sült galamba szánkba szálljon, ilyen nincs. Uh-huh. És kiderült, hogy vannak olyan régiók, ahol ilyen van, ahol elég egy fémtányi, és az ember elég hosszan lötyögteti a sarat benne, akkor aranyat talál. Uh-huh.
Tudjuk egyébként, hogy mekkora volt ez az első lelet?
1848. január 24-én egy az a bizonyos Marshall nevű munkás, James Wilson Marshall, aki a fűrészmalmot készítette, pontosan inkább szakértő, felszedte ezeket a darabokat, és kalapálni kezdte, és kiderült, hogy vékony lemezt lehet bele alapítani, uh-huh. és ezek után fölkereste a főnökét, Sattert. Furcsa módon még egy, ezen csodálkoztam, egy Amerika enciklopédia is volt velük, és akkor ennek a segítségével kimutatták különböző kémiai eljárásokkal, hogy ez hány kalátos arany, most én meg nem mondtam fejből uh-huh, sajnos. Uh-huh. Ezek után leállt a fűrészmalom építés, minden abban maradt, mindenki elkezdett lötykölni vizet. A hír néhány hónapon belül eljutott San Franciscóba. Egy mormon vállalkozó, aki azt szerette volna, hogy az American folyónál minél többen jöjjenek a boltjába, végig van San Francisco utcáin, egy aranypolgár teli üveggel a kezében, azt kívánta, hogy arany az American folyónál, csak a 850 lakosú városból két héten belül valamennyi egészséges férfi eltűnt.
Aha, aha.
Majd később az ölvény tovább terjedt.
Aha.
Jöttek a kanadaiak, jöttek a mexikóiak, jöttek a hawaiiak, fél év múlva pedig Polk elnöknek igazolni kellett, hogy megérte a Mexikó ellen vívott háború. Ő ugyancsak San Francisco kikötőjét akarta megszerezni, de hát ez egy fantasztikus önigazolás volt, hogy a lám is a gazdagságot szerzett az országnak. És fél év múlva egy elnöki beszédében közzétette 48 végén ezt az aranylelő helyet, hatalmas újongás söpött végig Egyesült Államokon, és megindult az úgynevezett a 49-erek, a 49-esek, szárazföldön, tengeren, Kalifornia felé, ennek ezután földuzzadt a népessége, szinte már aggódni kellett, hogy esett a Kalifornia, kilép az Egyesült Államokból, ezután megépítették a kontinentális vasútvonalat, és így tovább.
Uh-huh. Az érkező bányászok ugye kezdetben, később nyilván nagyobb települések is létrejöttek, de táborokat hoztak létre, alakítottak ki, és történészek szerint ezek a demokrácia bölcsőjeként is működtek. Miért?
Azért, mert a táborokban minden fehér férfi egyenrangú volt, egymással mélyen megvetették, és nem engedték be Kaliforniába a rabszolgatartókat. Nem azért, mint hogyha a feketéket sajnálták volna, nem azért, mert azt nem tűrhették el, hogy valaki más munkájával szerezzen gazdagságot. Uh-huh. Ma már a politikai korrektség világában bírálják ezeket a régi táborokat, mert ugye hát csak a fehér felnőtt, fehér férfiak között volt egyenlőség, az indiánokat nem engedték be, a feketéket szintén a lehetként kiszorították, de 1848-ban az is nagy dolog, hogy egyenlőség van a fehér férfiak körében már, uh-huh. bocsánat, mert ugye a világ más részein semmiféle ilyen egyenlőség nem létezett, tehát ezeket mégis nyugodtan nevezhetjük a demokrácia bölcsőjének, szerintem. Ne a mai felfogásunk szerint.
Igen.
De az 1840-es évek embereibe.
Ugye rövid időn belül 300 ezer ember jelent meg, és kezdett el aranyat keresni. Hogy éltek egyébként? Milyen életkörülményeket tudtak kialakítani? És körülbelül százalékosan meg lehet-e állapítani, hogy mennyinek jött be a dolog? Tehát hányan gazdagodtak meg?
Nagyon keményen éltek, kemény körülmények között. Nem magányosan, bár a filmekben, festményeken rengeteg magányos aranyásot látunk. Magányos aranyásra az banditák áldozata lehetett, ilyen tímeket alkottak hogy mondják, ez partnershipeket, tehát partnerségeket, barátságokat, és a legrúgtabb dolog a partner becsapása volt. Kisebb csoportok működtek együtt, 3-4-5-6 fős férfi közösségek, így fogalmaznék. Nők nélkül magányosan, ilyenkor természetesen a férfiaknak megnő a szakál, ilyenkor nem adnak az öltözékükre, ilyenkor elég gyakori az italozás körükben, és kis sátorvárosok nőttek ki egy aranyvász hírére a különböző pontokon, engedélyezték a kínaiaknak, miután fölásták a területet, hogy még eltérítsék a folyót, és még azt is átmossák. Klémeket jelöltek ki, ezek ilyen pár méterszer, pár méteres területek voltak, amelyeken egy-egy személy áshatott. Nagyon érdekes ilyen aranyású térképek készültek el a amerikai múzeumban, láthatók ilyenek, ahogy a földrajzi területen egyszerűen ilyen kis négy téglalapok sorakoznak ezek a klémek, mindenkinek egy klémje lehetett, kivéve aki megtalálta az aranyat, annak állítólag kettő. Uh-huh. A nők olyan nagy kincsnek számítottak, hogy Mark Twain jegyezte föl, hogy egyszer egy női ruhát találtak valahol, az aranyások szabadidékben felakasztották egy fára, körülülték és nézték. A nő ilyen kincs volt. Meggazdagodni, hát igazából azok gazdagodtak meg, akik eladtak nekik, nem maguk az aranyások. Aki kereskedni tudott velük, aki kitalálta például azt, hogy leveleket hoz, amikor a hajó befut San Franciscóba, és elviszi az aranyterepekig, aki hajlandó volt mondjuk süteményeket készíteni, amelyet rendkívül nagy vonzerje volt azon férfiak körében, akik ilyet nem ettek, és egyáltalán szinte húson éltek, és konzerveken, és ilyenem. A dalok arról szólnak, hogy kidobják a konzervet, mert végre találtak aranyat, és elmehetnek a városba normálisan fogyasztani valamit. Nem nagyon gazdagodtak meg, a vállalkozók gazdagodtak meg, akik esetleg mélyfúrást is tudtak létesíteni, és rendes bánya tevékenységet folytattak, azok, akik eladtak az aranyásoknak.
Meggondolom a aranyfelvásárlók.
Marhakereskedők, akik marhát hajtottak mondjuk Texasból, Kaliforniába ebbe az időben már. Bárki, akinek bármilyen okos ötlete volt, amiben ki lehetett szedni az aranyat az aranyások zsebéből.
Aha.
Ők pedig, ha hallottak egy új helyet máshol, hogy valahol aranyat találtak, akkor gyorsan felszedték a sátorfájukat, és mentek oda tovább.
Nagyon szépen köszönjük, hogy újra rendelkezésünkre állt. Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját hallottuk, és a téma a kaliforniai aranyláz volt. Köszönöm szépen, viszont hallásra, jó egészséget,
köszönöm,
jó munkát!
Lesz, volt, van mindig egy nő, akit rám bíz majd az ég. De elhagyják a démonok mellőlem, viszont van ott mindig egy lány, aki annál többet ér. Rám hagyná az ég, megint úgy érzem, megint ez van, mindig az, hogy száll a hírem, én meg messzebb nem megyek, nem is tudok. Egyre többször van az, hogy rajtam múlik, csak hogy a jó megoldást most már bennem keresem, de ott a kígyó lakik még benn, s addig lesz nő, akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem. Bizony van ott mindig egy lány, aki annál többet ér, rám hagyná az ég, megint úgy érzem, megint ez van, mindig az, hogy lökni bátran könnyű azt, hogy mit merek, jól legyen, sőt nagyon jól megy, már csak szusszal győzzem. Pedig én nem remélek soha, de mégis összejön, de itt a kígyós addig nem lesz jó, amíg van egy nő, akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem. Bizony van ott mindig egy lány, aki annál többet ér, rám hagyná az ég, megint úgy érzem, megint ez van mindig. Mitől kevés, mitől ilyen a hitem, mitől kevés, mitől ilyen. We'll be right back.
Következik állandó rovatunk, az Ars Poetica, mely Elekes Irén Borbála műsora, hallgassák szeretettel.
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk. A hangsúly a költeményeken van, beszéljenek önmagukért a versek. Igyekeztünk olyan műveket beválogatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek. Kölcsey Ferenc két versét hallgathatjuk meg ma. Nemzeti himnuszunk szerzője korának magyar irodalmi életében jelentős szerepet játszott, a nyelvújító mozgalom kiemelkedő alakja lett. Szimbolikusnak érezhetjük, hogy Kölcsey Csokonai Vitéz Mihály temetésén ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, és ugyanúgy azt is, hogy nagy költeményét, a himnuszt 1823. januárjában Petőfi születésének heteiben tisztázta le. A magyar nyelv ügyében tartott beszédeivel országos hírűvé vált, s a parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi színvonalra. Ebben nem kisebb követőkre talált, mint Deák Ferenc, Kossuth Lajos vagy Eötvös József. A mai két vers közül az első az ember és a föld kapcsolatáról töpreng, tehát örök és máig érvényes kérdést feszeget az ember elvágyódásáról, elszakadási kísérleteiről. A második egy bordal, a kor bevett műfaja. Szinte látjuk, amint a költő felemeli a kupát, és áldomást mond, de a következő verszakokban az élet fontos kérdéseiről gondolkodva rámutat a kicsinyes harcok hiába valóságára. Mégis van egy mondata a csüggedő számára, hogy mindig fordulhat a szél. A verseket elmondja Sárosi Attila.
Kölcsey Ferenc, a földhez. Szent kebeledből fesle ki hajdan az emberi nem, s szent kebeledbe tér meg ismétlen a napok szálltával föld. Hűv anyánk. Mégis, az ember téged elhagyván csillagokig felvágyakozik, s lebegő szárnyal készül törni útat magának a nap felé. De visszahanyatlik küzdése közt, s légi szeleknek játéka leszen, mint barna felhők a sziklatetőn. De te, szent anya, délceg gyermekedet várod öleddel, és kebeledben nyugtatod őt, lenge füvekből szőve reálja hűs fedelet.